Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Hammer Ferenc, szociológus, egyetemi oktató, a barátom, a vendégem, úgyhogy elnézést kérek előre, és itt tegeződünk majd, nem fogunk bobockodni. És ezúttal nem a rettenetes, szomorú és minden szempontból elkeserítő média helyzettel fogunk ugye foglalkozni, bár biztos érintőlegesen szóba kerül, hanem tehát úgy kezdődött, hogy küld a kulcsszavakat, mondtad, és küldtél is kulcsszavakat, amelyek egyiket gyönyörű haiku álltak össze, de hogy nem jutottam közelebb a megoldáshoz, része volt ennek az akadémiai szabadság, talán az egyetemi autonómia is, és hogy ki az autonóm, ugye az egyetem, az oktató, vagy és ilyen szolgok szerepeltek benne, úgyhogy az legelején kezdik, hogy keveredtél ebbe a társaságba, ebbe az akadémiai szabadsággal foglalkozó.
Én az elmúlt másfél évben zömmel Németországban voltam, két ilyen független kutatóintézetnél voltam ösztöndíjas kutató. Az egyik az a hamburgi The New Institute nevű hely, a másik pedig Essenben a KVI, úgy mondják csak röviden, a Kulturwissenschaftliches Institute. És akkor a...
De mi a profiljuk egyébként?
Ezek ilyen leginkább bölcsészet, társadalomtudomány. Mm. És ezen belül is volt egy, az első részben volt nekem egy ilyen ösztöndíjam, az Elkana Fellowship, ez az Elkana, ez a CEU-nak a régi rektora volt, Yehudit Elkana, a Yehuda Elkana, ez egy olyan ösztöndíj, amit az ember kimondottan arra kap, hogyha van neki valami elgondolása arra, hogy az oktatói-kutatói szabadsággal mit lehet kezdeni, illetve hogyha van valami probléma, akkor mit lehet olyankor tenni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy olyan kezdeményezés, ez egy olyan ösztöndíj, ahol nem azért kap az ember egy ilyen rendes kutatói állást, hogy akkor írjon még egy cikket, vagy még egy könyvet erről a kérdésről, vagy ne adj Isten, mivel hogy egy ilyen üzött lelkületű kutató, akkor most végre van alkalma nyugodtan kutatni az ő egyébkénti témáját, hanem ez kimondottan arra van, hogy jó van, jó ember, akkor gyere ide, és akkor van egy tervvel érkezik oda az ember, hogy én mit akarok csinálni azért, hogy jobb legyen az oktatói, kutatói szabadság adott viszonylatokban. És akkor itt leginkább az emberek a saját országukkal kapcsolatos tervekkel szoktak megérkezni ebbe a pozícióba. Például Upor László, a Free SF-ének a vezetője volt az egyik elődöm például ebben, ebben a pozícióban, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, vagy vettem, hogy ugye kb. A nyomdokaiba lépve meg is ismerkedtem vele, nagyon kiváló ember. És akkor nekem, én is oda mentem egy tervvel, és akkor az én tervem az nagyjából az, hogy abból kiindulva, hogy azok a kezdeményezések, amelyek segíteni próbálják az ilyen akadémiai, azaz kutatói, oktatói szabadság tekintetében eléggé anyátlanodott országokban a kutatókat, azok általában arra szoktak összpontosítani, hogyha valaki nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, ami azt jelenti, hogy mondjuk fizikailag fenyegetik, vagy megverik, mondjuk konkrétan, vagy minimum kirúgják az állásából, meg mindenféle módon kellemetlenné, be kell járkálni a rendőrségre, mert érdeklődnek az egészségi állapota iránt, meg ilyesmi. Ilyen példák is vannak. Akkor ezeket az embereket kimentik.
Ó. Oh. Uh-huh.
Tehát, hogy
Mint egy van egy ilyen konkrét tevékenysége is akkor ennek.
Nem. Ezt, tehát azt mondom, abból indulok ki, hogy a legtöbb ilyen, ilyen segítség az erre irányul, tehát egy kvázi humanitárius segítség azoknak, akiknek a legrosszabb. És akkor itt a célországok, Afganisztán, ott ugye leginkább női kutatók vonatkozásában.
Bár hát az a férfi kutatónak se lett annyira jó.
Hát nem, azért van egy különbség, mert női kutató az nem lehet az ember.
Igen, tehát hogy ezért a női kutatóknak semmi problémájuk nincs Afganisztánban.
Igen, és akkor aztán Törökország, Oroszország, akkor Ukrajna megint egy másik, ott a háborús dolgok miatt, mert hogy ugye az egyetem helyén van egy lövészárok mondjuk, vagy egy bombatölcsér. Úgyhogy szóval, hogy olyanok is vannak, és aztán és közel-keletről országok.
Kína, gondolom.
Igen, a Kína az megint egy külön eset, mert hogy ott persze, tehát Kína is benne van ebbe, de valahogy Kína az egy, Kínával igazából sokkal kevésbé mernek így szórakozni emberek. Meg a,
mindenhol más
meg ugye a meg az van, hogyha egy kínai ellenzéki elmegy külföldre, az nem ugyanabban a helyzetben van, mint hogyha egy afgán ellenzéki elmegy külföldre. Tehát, hogy, mert hogy más, minden más, mindegy. És akkor én abból azt találtam ki, hogy az nagyon jó, hogy ez a sok nagyon zaklatott életű ember végre valára kap valami normális segítséget, legalábbis átmenetileg, ami azt jelenti, hogy akkor ezeket kimentik, és akkor elhelyezik különféle egyetemekre. Szerte a világon, általában Észak-Amerikában és Európában. De nekem az volt a kérdésem, oké, de mi lesz azokkal, akik otthon maradnak? Akik nem tudnak eljönni, vagy nem akarnak eljönni, mert hogy valami miatt. Mert hogy ez nem opció egyszerűen. És mondjuk még adott esetben őket mondjuk még nem fenyegeti az, hogyha rossz könyvet veszik a kezükbe, akkor levágják a kezüket mondjuk, meg ilyesmi.
Iszt, hogy azért itt is a természettudományok külön válnak nagyon erősen a többitől.
Igen is, meg nem is, azt majd mindjárt mondom, beszéljünk erről, ez egy nagyon érdekes kérdés. És a lényeg az, hogy ugye vannak azok, akik otthon maradnak. És akkor itt jön el az a dolog, amikor az ember csak úgy elképzeli, hogy tényleg úgy érdemes belegondolni, hogy az ember ott ül mondjuk egy, nem tudom, nem a legláthatóbb valami vidéki, távoli kisvárosban, Törökországban egy egyetemen, és mondjuk társadalomtudományokkal, emberi jogokkal, vagy olyan témákkal foglalkozik, ahol valamilyen módon az emberi jogok, vagy pedig a hatalom kérdései úgy előjövögetnek, és akkor írogatja a cikkeit, meg tanítgatja az óráit, és akkor így folyamatosan ügyelni kell arra, hogy mit gondol a világról, vagy ilyesmi, az mindig csak abban a környezetben, abban néhány nagyon szűk körben legyen az világos.
A létező szocializmusban ebből tapasztalatunk van, hogy ezt kellett csinálni.
Tehát, hogy ilyen szempont, annak ellenére, hogy én a 80-as években jártam egyetemre, és hát az akkori szociológia tanszék, 85-től 90-ig jártam, hát én azt hiszem, hogy annál szabad szájúbb hely nem nagyon volt úgy az egyetemen, de Magyarországon is kevésbé, úgyhogy én ebből olyan nagyon, nagyon sok mindent nem láttam. Inkább az, hogy hogyan működik egy intézmény, abból láttam.
De hát az biztos érezted, hogy egy sziget.
A sziget az világos volt, meg az is világos volt, hogy azért ez másoknak az életében, ez hogyan jelenik meg, miért akar valaki 88-ban pártag lenni, meg mit tudom én. Szóval, hogy tehát ilyen dolgokat azért láttam, és ilyen szempontból, hát igen, ez egy nagyon hasznos előtanulmány volt, hogy én már láttam ilyet élőben. És különösen az a része, hogy mit tesz az, hogy az ember akkor ilyenkor úgy cenzúrázza magát, vagy nagyon megválogatja, hogy kinek mit mond. És ráadásul például ez egy nagy különbség, hogy én például úgy nőttem föl, hogy én olyan én nagyon bolond, naív módon tényleg nem gondoltam volna azt, hogy mondjuk az én egyetemi társaim adott esetben jelentenének a titkosszolgálatnak, mondjuk a 85-ben, 86-ban. Aztán kiderült, hogy ez ügyben kicsit naív voltam, mert kiderült volt egyetemi társaimról, hogy jelentettek, de ennek én úgy nem láttam a következménye. Tehát ezeket mind csak 90 sokba tudtam meg igazából. Na most ez nem ez a helyzet, egy csomó ilyen szempontból nagyon meggyötört akadémiai szabadság megvont országban, tehát ahol a diákok felnyomják az oktatókat. Na most az igazság, hogy ilyen azért Magyarországon is van most már. Tehát, hogy és akkor tulajdonképpen ennek a munkának, amit most végzek, ami független az egyetemtől, tehát én most fizetés nélküli szabadságon vagyok most már több mint másfél éve.
Amit az ELTÉ-től
független. Igen. És például én most az egyik dolog, amit csinálok, hogy ilyen interjúkat készítek magyarországi kutatókkal, oktatókkal, egyetemi oktatókkal, akik adott esetben anonim módon nyilatkoznak nekem, és akkor ezeket gyűjtögetem össze most a szervezetnek a websájtján, amin dolgozom, és hát ott például az egyik ilyen kollega elmondta nagyon világosan, hogy ő azért megválogatja a szavait, amikor órán beszél például a magyar médiahelyzetről, mert nem akar megint abba a helyzetbe kerülni, mint amilyenben már került korábban. Nevezetesen felnyomták őt a diákok az egyetem vezetésénél. És nekem is voltak ilyen tapasztalataim, másoknak is. Tehát, hogy azért ilyen Magyarországon van, de ez azért, tehát azért az, hogy az embert a kormánypárti médiánál nyomják föl, vagy pedig a titkosszolgálatnál, vagy a rendőrségen, az egy nagy különbség.
Meg azért Ádám Zoltánnak ugye azért az esete azért ez kemény, ez a, ugye, akire megengedte át.
Hogyne, persze.
Tehát azért ott, azért az meglepett, hogy ennyire durván bele tudnak nyúlni egy ilyenbe.
Hát igen, az az igazság, hogy az Ádám Zoltánnak az esete, az messze-messze a legkirívóbb eset ilyen szempontból Magyarországon. Bele is került az ő esete a most nemrég, azaz az előző évre vonatkozó Free to Think reportba, amit van egy ilyen, ez egy ilyen évente kiadott kiadvány, amit a Scholar at Risk nevű amerikai szervezet ad ki, akiknek többek között az egyik, ők egyrészt, ez az a szervezet, ami a legfontosabb koordinátora ezeknek az ilyen embermentéseknek, más vonatkozásban pedig emellett ők, hát van nekik egy monitoruk is, ami azt jelenti, hogy folyamatosan szedik össze, tehát ilyen napi, szinte mint egy hírügynökség kb. Az ilyen problémás eseteket. És aztán utána ilyen országriportokat írnak minden évben, és többek között így jelent meg ebben a riportban az Ádám Zoltánnak is az
esetem. Egy közbevetés, vagy egy kérdés. Ha jól értem, ugye elképzeltem csak a kutatási szabadság korlátait, meg az akadémiai szabadság korlátait, ezek valóban a politika az egy nagyon erős ilyen, de azért lehet, hogy gazdasági érdek lehet, de egy csomó dolog még korlátozhatja ezt.
Az az igazság,
hogy a politikai részével foglalkozom.
Hát igen, de az az igazság, hogy csak mondok egy példát, tehát az akadémiai szabadság, vagy az egyetemi szabadság, vagy az egyetemi autonómiának a története, az leírható, mint a korlátozásoknak a története, mint az egyetemi szabadság súlyos vereségeinek a története, tehát amikor bezárnak egy tanszéket, amikor átalakítják a tantervet, és emiatt kirúgnak 10 embert. De hozzáteszem, ugye ez azért van, mert hogy amúgy is, ez kb. Mint a gazdaságban, amikor tehát a kapitalizmus története éppen úgy elhullott vállalatoknak a története, mert hogy változik a világ, és akkor ezt valahogy reflektálnia kell a tudományban is, az intézményrendszernek és az egyetemi világban is, és az tényleg elengedhetetlen, tehát ez egy megbúszhatatlan dolog, hogy adott esetben ne szűnjenek meg dolgok. És akkor ez adott esetben néha bizony azzal is jár, hogyha valakinek tényleg nincsen szükség a munkájára, akkor az meghatározott körülmények és kondíciók mentén, akkor ez nem fogja azt csinálni, amit korábban csinál. Ezt én még nem gondolom, hogy ez az akadémiai szabadságnak egy...
Amire én gondoltam, az például ugye a dohány, emlékszünk a dohánygyárakra, igen, amikor még volt egy utóvét harcuk, hogy már pedig a dohányzás egészséges. Itt pedig nagyon erős beavatkozások mentek.
Ja, vannak ilyenek mostanában is, tehát ez ilyen anekdota, ennek nem néztem utána, de hallottam olyasmit, hogy például Skandináviában a lazac tenyésztők, azok, tehát ez egy nagyon erős lobby, akik tenyésztik a lazacokat, és akkor a lazac tenyésztők azok oda tapostak valami kutatónak, aki jött azzal, hogy a tenyésztett lazac az nem is olyan egészséges, vagy valami, és akkor felnyomták az egyetemet, meg mit tudom én, tehát és hozzáteszem, ez Skandinávia.
Vagy a szociálbiológia.
Az egy más kérdés.
Tudom, amiket bedobok.
Szóval, hogy az inkább egy tök más kérdés. Na minden. Tehát itt most olyan kérdésekről beszélek, amikor tényleg van egy durva ipari érdek, amelyik meghatáz. Vagy mondok egy másik példát, hogy ez megint az egyik ilyen anonim interjúból jött, hogy adott esetben nagyon szeretné az egyik fő szponzora az egyetemnek, hogyha bizonyos témák terítékre kerülnének az oktatásban. Na most ez is egy ilyen puha kérdés, mert hogyha ő egy nagyon-nagyon fontos szponzor, akkor az biztos, hogy nagyon fontos dologgal foglalkozik. Hogyha meg nagyon fontos dologgal foglalkozik, akkor meg valószínűleg amúgy is tanítana róla az egyetem. Tehát ugye...
Ez pont olyan, mint a Malek Andrea lemezet, tehát hogy a Prince Gábor nagyon nyomta, hogy kiadják a lemezét, valószínűleg ennek is kiadták volna, mert nagyon jó hangja volt. Eperjes Károly Kossuth díja, de menjünk
vissza. Igen, szóval, tehát rengeteg ilyen dolog van, ami egyébként is megtörténik a világban, vagy sőt, még az akadémiai öncenzúráról is el lehet ezt mondani, vagy a hallgatásról is el lehet mondani, mert mondjál nekem egy olyan munkahelyet, ahol az ember, ahol az ember adott esetben nem kerül olyan helyzetbe, hogy ezt majd inkább holnap fogom szóba hozni, ugye, és nem ma. Mert hogy az ember, nem tudom, stratégiai lény, vagy valami, ugye? Tehát, hogy szóval azért mondom, itt nem valami teljesen tiszta, és korlátozásmentes, és valami csodálatos, utópikus szabadságról gondolkodom, hanem arról, amikor ezek a korlátozások, ezek nagy méretben dolgoznak, sok embert érintenek, és a mintázatukban megjelennek olyan dolgok, hogy korlátozva van, hogy mit taníthat az ember, korlátozva van, hogy miről beszélhet az órán, az is korlátozva van, hogy az egyetemi közéletben milyen dolgokról beszélhet, vagy nem beszélhet, és az egyetemen kívüli közéletben az ő témájával kapcsolatban, vagy adott esetben más közéleti kérdésekkel kapcsolatban milyen módon nyilatkozik meg. Na most, És akkor emellett még vannak olyan dolgok is, mint például Magyarországon, hogy vannak-e olyan jogszabályok, amik egyébként tehát egy vitrínbe, ha nézzük őket, akkor nagyon szép széle, hossza, egy csodálatos jogszabály, de hogyha megnézzük, hogy mire használják őket, akkor kiderül, hogyha oldalról nézed, akkor meg egy bunkós bot, amit kizárólag arra hoztak létre, hogy egy egyetemet kinyírjanak vele, konkrétan a CEU-ról beszélünk, ugye? Tehát, hogy ilyen dolgok is. Tehát én ezekről, hanem alapvetően ez a társadalompolitikai tradíció, vagy ez a gondolkodási tradíció, ez kb. Itt ilyen dolgokat tekint az oktatói, kutatói szabadság problémás eseteinek, amikor mondom, nagy méretekben, tehát incidensek nem számítanak.
Ez nagyjából akkor úgy körülbelül, hogy a nyugati világban nagyjából rendben vannak a dolgok, mindenhol más pedig ilyen, beavatkozás folyik.
Nem, messze-messze nem így van. Például azt hiszem az első 10-ben, tehát van ilyen, hogy az Academic Freedom Index, persze nyilván az összes ilyen indexben nyilván ott van, hogy akkor a norvégok az elsők, a finnek a mások, stb. Na most ez például konkrétan az Akadémiai Szabadság Indexben ez nem így van, ott azt hiszem most Csehország az első, hogyha jól emlékszem, és őszintén szóval most tényleg azt mondom, hogy ki az első, meg ki a negyedik, annak sem
szakít. De kik fértek fel az elejébe, akikre nem számítanánk?
Például Honduras. Ha? Vagy például Costa Rica.
Azt tudtam valami.
Costa Rica az nagyon durva, tehát a sajtószabadság listákon, demokrácia listákon, most
egészségügyi ellátás listákon.
Most igen, tehát most van egy, most ott történtek bajok, mert megjelentek az ukrán fegyverek ott a, ugye Costa Rica nincsen nagyon messze Észak-Kolumbiától, és akkor az ilyen kábítószer csempészet, meg mit tudom én, és akkor jönnek ott most fegyverek, meg minden. Tehát itt most ez belezavart ebbe a...
Ez az index milyen szempontok alapján állítódik össze? Tehát mi az a... Mik azok a tények, számok?
Amiket mondok, tehát tehát hogy tehát pontozásos rendszer történik. Mit szabad tanítani, mit nem szabad tanítani. Tehát korlátozva van-e a tananyag, az olvasmányok, a témák, a kurzusoknak a témái. Tehát itt mondjuk Magyarországon itt veszett nem tudom hány pontot azzal, amikor kilőtték mondjuk a gender studies-t, igaz, Magyarországon. Aztán amikor az egész egyetemet kilőtték, az nagyon, tehát az, hogy Magyarország most az alsó 25-30%-ban van, ami...
Világ szinten? Az brutális lenne.
Hát...
Értem, csak hogy...
Hát ez, és ez ezért van, tehát ez a CEU miatt van, és most meg már a izé miatt is ez az egyetem elfoglalás miatt, amit ugye modellváltás a eufemizmussal szokás megjeleníteni a magyar hivatalos közbeszédben, ezt a maszlagot, hogy itt modellváltás történik, meg ilyesmi, ezt nem vették be Európában.
Azt elhiszem, de az nagyjából 50 országot tudok, ahol politikailag sokkal durvább a helyzet, és ennek ellenére, akkor ezek szerint mégis...
Nem azt mondtam, hogy az utolsó...
Értem.
Nem azt mondtam, hogy az, tehát mert 180 ország van körülbelül, ami azt jelenti, hogy tehát Magyarország nem az utolsó 15%-ban van, mert ott van Törökország, meg Észak-Korea, meg Jemen, meg ilyen nagyon, azok tényleg ilyen durva helyek, hanem a fölötte levő egyel, de ha jól emlékszem, és most azt hiszem, például azt hiszem, hogy Irak az Magyarország fölött van például. Tehát, hogy pedig azért az se egy olyan vidám hely ebből a szempontból. Na mindegy. De érdemes megnézni, és hozzáteszem, ez a mérce, csak úgy, mint a sajtószabadságlisták, mércék, meg demokrácia mércék, ezek tényleg nem azért vannak, hogy nézzük meg, hogy ki az első, ugye? Meg ki az utolsó.
Hanem miért vannak egyébként?
Ezek leginkább azért vannak, mert tekintete arra, hogy a mérési módszer az úgy kb. Állandó, annak ellenére, hogy mindig finomítgatnak rajta, de kb. Állandó. Ezért lehet, hogy a jóisten az látja, hogy ez valahogyan pontatlan, ugye erre tökéletlen emberek hozzák létre, de ugyanazzal a tökéletlen eszközzel mérjük folyamatosan a helyzetet, tehát a változást azt már pontosan tudja mérni. Ugye? Mert az eszköz az ugyanaz. Tehát ez olyan, mintha van egy kicsit elromlott hőmérőnk, azzal ugye lehet, hogy nem tudjuk pontosan, hogy most nekünk hajszál pontosan hány fok a testhőmérsékletünk, de az, hogy hogyan változik a testhőmérsékletünk, azt jól lehet látni. Na ugyanez van ezzel a dologgal is, és persze, és az is egy közismert dolog, hogy akkor, amikor jönnek az új éves riportok, meg az új mérési módszerek, akkor hát a bűnösök, egyszerűen szólva, akkor hát ugye rögtön a Kill the Messenger elvet
rossz
követi.
A méter rudad, öreg. Innen látom, hogy 70 centis adjál. Soros faragta le.
Így van, tehát hogy ilyenkor mindig jön a mérési eszközök legitimációjának a kikezdése, vagy megkérdőjelezése. Mondjuk egy probléma van tényleg, hogyha hiszünk bármit is az a kutatói kiválóságban, abban, hogy a világ legjobb akadémiai rendszerében tényleg vannak nagyon kiváló kutatók, na most ezeket a kutatásokat nagyon-nagyon vezető német, skandináv, egyéb kutatók végzik.
Na most azok az embereket, akiket politikai szempontok irányítanak, azok képtelenek feltételezni azt, hogy másokat nem politikai szempontok irányítanak. Ugye itt az a baj, hogy a kiváló kutató önmagában nem létezik egy paranoid elmében.
Az világos, de persze nyilván, tehát a Nürnbergi Egyetem szociológia professzora az soha nem lesz elég jó annak, aki soha nem foglalkozik ilyesmi, de itt nem is erről van szó. Hanem mondom, tehát itt szóval ezek a kérdések vannak. De még mindig nem mondtam el, hogy én mit akarok csinálni, mert hogy ugye én azt akarom...
Maradt rá 20 percünk van, figyelj!
Szóval, hogy, mert hogy ugye két, mert ugye én nekem az a, illetve ennek a kezdeményezésnek, amin dolgozom, ennek az a, hogy MASH, Academia Without Borders, hogy azok kapjanak valami segítséget, akik otthon maradnak. Akik nem akarnak eljönni, vagy nem tudnak eljönni. És akkor akik élnek ebbe az ilyen nyakbehúzós életbe, hogy akkor a radar alatt kb. Így, és beleértve ebbe az összes ilyen nyomorúságot, ami ilyenkor elő tud jönni. Tehát az is benne van ebbe, hogy tényleg titokban vehetek csak ki könyvtár, mint az amerikai követség könyvtárából könyveket, hogy nehogy legyen valami ízé, ezt ugye ilyet személyesen is láttam, még akkor a angol követség könyvtárban jártunk Stranglers-t nézni, még amikor gimnazisták voltunk.
Mi az amerikai követség könyvtárában jártunk, még a Grand Prix-kel emlékszem, és ugye az volt, hogy például menjünk kettesével, tehát nem hatan menjünk egyszerre, nem most, de nem is ezt csinálod, hanem.
Igen, tehát hogy tehát hogy nem is, tehát itt, amikor ez a nyakbehúzós, radar alatti életről beszélek, itt ennek nem egyszerűen csak nem arra gondolok, hogy az ember ilyenkor indulatokkal és akarattól duzzadva, tehát így sziszegve, hú, én most ezt akarom.
Megfeszítve,
igen. Ugye? Hanem az, hogy ez az élet egy idő után létrehoz egy ilyen árnyékvilág életet, miszerint, hogy ha én megtehetném azt, akkor én mire lehetnék képes, ugye? Uh-huh. Tehát ez a Hufnagel Pisti effektus, ami szerintem az egyik legszörnyűbb, és tehát a halogatott élet, az szerintem az egyik legszörnyűbb ilyen pusztító erő az ember elméjének, meg a pszichéjének, amikor nincs lehetőség arra, hogy hú, van egy jó ötletem, van egy, puf, rakjunk össze valamit, ezért kiderül, puf, ezért nem működik, ágy, ez úgy, ezt megpróbáltuk, 2 hónap múlva már el is felejtettem, mert hogyha vannak ilyen korlátozások, akkor az ember ott tologatja még két évig, hogy hú, hát az milyen klassz, és közben meg az idő már elment, és már nincs mit tologatni sehová se. Tehát ez az árnyékvilág élet, ez szerintem ez egy nagyon romboló dolog.
És ez mindenhol ott van, nem csak a tudományban, de hogy igen.
Így van, persze, a totojázás, stb.
Milyen könyvet írtam volna én?
Így van, igen, tehát azért mondom, ez minden alkotói folyamatnak egy része, de akkor, amikor ez még meg van terhelve, ezzel az adminisztratív rohadéksággal is, meg amúgy meg, hogy még a szádra is vigyázni kell, mert a kollégáid felnyomnak, akkor azért ez össze tud adódni kellemetlen. Uh-huh. És arra találtam ki azt, illetve ez a kezdeményezésem, hogy ezek az emberek, hogyha elkezdenek országtól függően, meg médiakultúrától függően, más-más csatornákon, ilyen egyesével, vagy kis csoportba kapcsolatban lenni olyan kutatókkal, akik viszont ilyen boldogabb helyen vannak. Nevezzük az egyiket a mentoroknak, a másikat meg a mentoráltoknak az egyszerűség kedvéért, és akkor létrejön egy ilyen tudományos partnerség, aminek a fő célja az, hogy tulajdonképpen létrehozni azt a helyzetet, amikor valaki kussol, akkor tudja azt, hogy az ő kussolásának van egy tanúja. Ez egy nagyon fontos dolog. Uh-huh. Mert úgy hallgatni, hogy az ember azt gondolja, hogy ezt senki nem látja, vagy senki nem tudja azt, hogy ő hallgat, és befogja a száján, az egy tök más érzelmi, intellektuális, kognitív, pszichológiai rendszer, mentális helyzet, mint az, amikor az ember tudja, hogy én most momentán kussolok, de ezt nagy-nagy figyelemmel nézi valaki mondjuk Mannheimből. Mert hogy szoktunk erről beszélgetni.
Aha. Ha szabad berit, csak azok, hogy itt már van a bankrendszer, már ennél a pontnál beavatkozik, amikor egy ilyen
kapcsolat létrejön. Azért mondom, hogy országa válogatja, mert mit tudom én, Törökország, mondom, az egy nagyon durva hely.
Miközben azt gondolná az ember, hogy...
Az akadémiai szabadság szempontjából, mert ugye voltak ilyen politikai események 2016-ban, és akkor akik ott, az volt, hogy akik aláírták, na akkor ezek a népellenségei kb. És akkor abból ilyen durva dolgok voltak. Uh-huh. De például török kollégákkal azért meghatározott viszonylag konvencionális internetes eszközökkel azért lehet beszélgetni. De például beloruszokkal sehogyan nem lehet, és a beloruszok, oroszok az nagyon nehéz, kínaiakkal meg se próbálkozunk őszintén szólva, mert megint csak más okok miatt, de például ezek ilyen közismert dolgok, hogy ilyen egyáltalán nem, tehát mit tudom én, videójátékoknak a chatroomjaiban.
Mit jelent a mesh az elején?
Hát ez mint a drót.
Oké, megvan. Hogy ez konkrétan a mentorok kire helyezését, kirendelését az, intézni?
Így van, hogy én most arra pályázok, hogy meglegyen a lóvé a mentoroknak a fizetésére. Uh-huh. Mert a mentorokat fizetjük, a mentoráltakat nem. Ezt tudom, hogy ez olyan kicsit olyan karcosnak tűnik.
Nem, de értem miért van.
De hogy mondjam, ezt most egyszerűen szólva, így is ez egy nagyon fontos dolog annak, aki a mentorált. A másik pedig az, hogyha ott felmerül a pénz, akkor ez olyan problémák, újabb problémák tömegét hozza elő, amit itt most ebben a helyzetben. Ez az egyik fele. Tehát ez most még nem történik, egyelőre most pilotokat csinálunk, tehát partnereket kerítünk, és próbáljuk kitalálni azt, hogy mik a jó kommunikáció eszközök. Igen. Tehát így most ilyen kitapogatók.
Igen, de ez nem olyan lenni, mint a rosszlánya.hu, hogy így mentorválasztás. Tehát, hogy értem.
Imre! És akkor tehát meg itt támaszkodni kell a már most létező, vagy még most létező akadémiai kapcsolatokon is. Mert azért ugye a tudomány azért az nagyon sokszor az ország határokat átlépő dolog tud lenni adott esetben. Ez az egyik fele, és a másik az, hogyha ez elindul, akkor egy olyan rendszer, amin anonim publikációs lehetőség. Ami azt jelenti, hogy egy ilyen blockchain-es eljárás segítségével lényegében adott esetben egy ilyen problémás országban egy kutató, mint MZ/X007 néven jelenik meg a tudományos folyóiratban, és akkor ennek is vannak meghatározott ilyen technikai specifikáció, hogy akkor az egésznek az irányítása, ez mindig az illetőnek a kezébe van, tehát nem az én kezemben van, aki ezt megszervezi, hanem aki, na mindegy. De ez még a jövő zenéje, itt most egyelőre ennél sokkal fontosabb az, hogy ezekkel a kitapogatózások révén létrejöjjenek ezek a kapcsolatok, bizalom, azok az emberek, akikkel ezen dolgozom, mi is nagyon sokszor ilyen Hájó Kovács módjára hát akkor kipróbáljuk, működik, nem működik, stb. Akkor például nagyon fontos a, tényleg a bizalom, különösen ilyen meggyötört országokban, mert rögtön nagyon sokszor fölmerül, oké, honnan van a pénz, ki vagy te, hogy, mert hát ugye, hogy nem vagyok-e én egy jól fizetett provokátor, ugye? Hát Magyarországról jövök, érted?
Ráadásul.
Na mindegy, szóval, hogy úgyhogy én most ezen dolgozom, és egyébként tényleg, hogy akkor most jön a reklámos része, hogyha ez valakit érdekel, vagy velem kapcsolatba akar ezek kerülni, akkor keressen meg csak az interneten, ha biztos megtalál, és akkor dumáljunk, mert tényleg ez most egy...
Ez az a fázis, amikor még semmi nincs, az alapok sincsenek lerakva igazából.
Nem, azért már vannak, tehát most már van.
Tehát van, ez már nem a brainstorming. Csak
nem, ja. tehát concept paperok vannak már, nem tudom én, beszélgetések különféle finanszírozó szervezetekkel, és hát van most már, úgy tudom én, 30-valahány interjú, amiből vannak most már a videók is, ami majd mindjárt, hogyha visszaáll a újra sikerül életre leelni a websájtunkat, akkor ezek ki lesznek, nevezetesen itt arról van szó, hogy olyan oktatók vagy kutatók, akik valamiért azt gondolták, hogy szeretnék az anonimitásukat megőrizni, ezért az ő statementjük, tehát ők mondanak egy valamit, hogy az ő életükben az akadémiai szabadság az milyen problémát vet föl, és akkor ezek a szövegek, ezeket diákok mondják bele a kamerába.
Kettő kérdés, Ugye említettük a legelőn ezt az Akadémiai Szabadságindexet, ugye?
Igen.
Ez, és mondtuk, hogy ez nem azt méri a teljesítményt, a publikációk sorát, stb., de hogy ennek a, ez korrelál valahogy a teljesítményével annak az intézménynek, annak az egyetemnek?
Az igazság, hogy általában igen. Tehát, ugye, tehát nem egyetemnek vannak akadémiai szabadság, hanem országnak.
Igen, jó.
És az, hogy, annak, és az, hogy, az, 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 hogy abban az országban milyen minőségű tudományos munka folyik, az általában korrelál azzal, hogy ott milyen a szabadság, kivéve, nagyon, van egy pár fontos kivétel, vannak bizonyos természettudományok, amik viszont elég jól ellötyögnek ilyen, hát mostan majdnem azt mondtam, hogy ilyen pribék államokba, de...
Fudán Egyetem.
Igen, tehát hogy, na, és ez, és akkor ez, ez megint csak azért felvet kérdéseket, nevezetesen azt, hogy ez az akadémiai kiválóság, mert abban is vannak listák, ugye? Hogy ezek az akadémiai kiválóság, ami adott esetben egy picit olyasmi, mint a tőzsde, tehát hogy aki ott valaki nagyon jó szerepel, akkor ez egy ilyen pénzre váltható dolog, hiszen akkor a tandíjon ez adott esetben meg tud látszani, stb. Befolyás, hatalom, stb. Ez mennyiben köszönhető perverz módon annak, hogy el van nyomva az akadémiai szabadság. Mert hogy, és ezt vetették fel most már a legutolsó Academic Freedom Indexnek az ilyen kutatói kommentárjában a kutatók, hogy adott esetben most már ők fognak javasolni egy olyan akadémiai kiválósági rendszert, ami már figyelemmel van az akadémiai szabadságnak a faktorára is. Mert hogy a kettő ilyen módon nem független egymástól.
Ez elég izgalmas. Abba bízunk persze mindketten, hogy aki ezt hallgatta, az megértette, hogy mire gondoltál, amikor azt mondtad, hogy keresse veled a kapcsolatot esetleg, vagy valamilyen módon vegye föl, de azért ezt azért konkretizáljuk egy egészen kicsit, hogy ki az, aki most így ott ül a rádió előtt, és érdemes neki ebbe belefogni.
Bárki, akinek van bármilyen köze az, az egyetemhez, a kutatáshoz, akadémiai élethez, vagy akár csak diák.
De egy sima pénzember is felveheti, aki adni akar pénzt. Semmi közben is az egyetemhez, 8 általánosa van, de nagyon sok pénze van.
Persze, nem, abszolút, tehát szélesre tárt kapukkal várjuk a donorokat, persze. Nem, tehát, hogy mondom, tehát ez most még ez a koncepciókészítés, haverkodás fázisban van, de a szándékaink nagyon komolyak.
Milyen visszhangot váltott ki ez az ötlet egyébként, amikor ezzel mentél, hogy akkor azokkal törődjünk, akik ott maradnak?
Hát figyelj, az igazság, hogy ez egy kicsit ilyen Kolumbusz tojása volt. Tehát inkább sokan gondolják ezt, hogy hát hogy ez milyen fura, hogy ez...
Igen, neked is az eszem, hogy persze, hogy maradnak emberek. Na, azok sajnos, bocsánat, hogy ennyi volt.
Ez, tehát leginkább ez. Tehát őszintén szóval az, hogy ezzel a témával most már akkor két ilyen advanced studies ösztöndíjat sikerült egymás után elnyerni, ugyanazzal a projekttel, ez már önmagában véve egy... Hát ez egy markere az ötlet elismertségének.
Hogyne, ez mi ad, mert ugye ez azért azok számára persze, akik még sose pályáztak, nyilván nem mondja semmit, de hogy ez egy témában kettőt, az általában azt jelenti, hogy ők is azt mondták, hogy jé, hogy úristen, ezzel nem foglalkoztunk eddig, akkor kicsit pótoljunk be ezt a dolgot. Milyen partnereket találtál eddig ehhez? Mármint nem pénzügyi partnerekre gondolok, hanem ilyen gondolkodó partnerekre. Vagy...
Hát mondom, ez a mindenek előtt ez a két német ilyen tudományos intézet, akkor, ezzel párhuzamosan a berlini WIKO, tehát a Wissenschaft kollég, az is egy nagyon fontos intézmény, ezek ilyen igazi nagy behemót elefántok ebben az állatkertben, amiről beszélünk, akkor például az összes jogi munkát, amit ennek a szervezetnek a létrehozásához kellett csinálni, tehát Németországba bejegyezni egy non-profit vállalatot, egy GmbH-t, az nem egy ilyen odaülök az internethez, és akkor megcsinálom, mint Észtországban egy KFT-t. Nem, ez nem így történik, tehát ez Németországban van bejegyezve.
Ez csak azért lehet Németországban bejegyező, mert ott vannak ezek az alapidények, vagy
pályázatok? Nem, ezt én alapvetően azt akartam, hogy ez Németországban legyen bejelentve, egyszerűen azért, mert ezeknek tehát a mostani kutató, oktató, mentő kezdeményezések epicentrum az Németország, tehát a német egyetemek konkrétan, és akkor azt gondoltam, hogy ilyen szempontból, hogyha a szervezet is Németországban van, az egy, hát egyszerűen logikus. Aztán például, tehát az összes jogi munkát, ami ezzel járt, az a Dentons Europe nevű globális jogi cégnek a képviselete látta el, pro bono, tehát ez...
Tehát nem 6000 eurós óra díj.
Nem, nem. És,
azért, mert az ötlet miatt tették ezt?
Igen, persze. Aha. Tehát az nem úgy volt, hogy akkor írtam nekik
hello, gondolom, mi csak...
hanem hát akkor ez is ilyen haverkodás, tehát rengeteg haverkodás van. Aztán például az Európai Parlamentben voltam, mert tavaly van az Európai Parlamentben egy ilyen, úgymond egy ilyen platformnak nevezett ilyen társaság, egy német keresztény demokrata képviselő vezeti, Christian Ehler.
30 másodpercünk volt.
És ott például, oda is már meghívtak már tavaly az egyik ilyen konferenciára, ahová megint fogok menni.
Lesz még lapunk koncert, amíg itthon vagy?
Nem.
A francban, jó van. Csak ez még gyorsan a végén tisztázni kellett. Hammer Ferenc, szociológus egyetemi oktatóval, és hát most, mint látjuk, cégtulajdonos, és hát gyakorlatilag valláslapítóval beszélgettem, de hát ezt folytatjuk majd még a mikrofon kikapcsolása után, és ha valami érdekes értesülök, ezt hétfőn elmondom. Ennyi volt.